Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Miért lehet inspiráló, ha a matematikusok és hálózatkutatók együtt dolgoznak? Ki mindenki kapcsolódik még be ebbe a munkába? Olá Andrea interjúja.
Aki velünk tart ma, az megismerkedhet a Dynesnet ERC szinergia programmal, vagyis egy európai kutatási tanács által finanszírozott projekttel, amelynek a Rényi Matematikai Kutatóintézet ad otthont. Ennek a célja a hálózati tudomány és a gráfelmélet vezető szakértőinek bevonása a dinamikus hálózatok matematikailag megalapozott elméletének felépítéséhez. A pályázatot Lovász László Ábel-díjas matematikus, Barabás Albert László, hálózatkutató fizikus és Jaroszláv Nesetril matematikus adták be, és 2019-től 6 éves kutatási program támogatását nyerték el. Vendégem a stúdióban Lovász László, valamint Abért Miklós, a Dynesnet program vezető kutatója, ő is a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusa. Folytatjuk most a beszélgetést azzal, hogyan folyik a munka a gyakorlatban.
Volt, amikor 35 ember volt, azt hiszem az volt a maximum, 35 ember volt a payrollon, tehát annyi ember volt fölvéve a programra, és ekkora méretben már nem hatékony az, hogy együtt kutatni, tehát az már nem tudom, az már egy vakáció inkább, nem lehet összeterelni 35 matematikust, mert abból baj lesz.
Konferenciák
is vannak, meetingek vannak, de igazából csoportokra van osztva, minden csoportnak vannak vezetői, felelősei. A jó méret, egyrészt a klasszikus méret a matematikában az az egyfős csoport. Tipikusan az emberek egyedül
dolgoznak. De azért ez változik.
Emellett elment az idő.
Igen,
most már sokkal gyakoribb a kollaboráció. De most is vannak magányos farkasok, és az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogy tartsuk velük a kapcsolatot csoportszinten. De alapvetően 3-4 fős csoportok, akik adott projekteket csinálnak, és akkor néha összegyűlünk, egyeztetünk, beszélünk.
Egy eléggé rendszeres szeminárium, nem az a feltétel, hogy része legyen ennek, de azért, hogy olyan területen dolgoznak. Ennek 20-25 résztvevője van?
Szerintem inkább 35-40, most már kinőttük a termet.
Igen.
És ez majdnem olyan, mint egy kisebb kutatóintézet igazából, és be is húztunk rengeteg embert az ELTE-ről, kicsit a műszakiról, kicsit vidékről, a Rényiből nyilván, és ez egy folyamatosan mozgásba levő csoport, nem egy fix csoport.
Változnak a tagok?
Változnak, például elmegy külföldre pár évre.
A fiatalok között nagyon gyakori, igen, hogy megszerzi a doktorátust, és akkor elmegy valahova. Igen.
Vagy
külföldre, és ez teljesen rendben van, ez sőt.
Muszáj.
Muszáj.
Vagy felveszünk külföldi posztdokokat, és azok tipikusan ott vannak 2 évre, 2-3 évre, aztán arra, valaki 1 évre arra megy. Tehát van, aki projektekbe gondolkodik, és ez teljesen oké, és akkor ez úgy gördül előre, de ez egy ilyen nagy dolog. Igazából ez majdnem olyan, mint egy kicsi kutatóintézet maga is, ami egy jó kis kihívás ezt kezelni, és a Covid sajnos ennek oda csapott, sajnos az online matek meetingek tök jól működnek, amikor már megvan az alap, amikor megvan, hogy mit kell csinálni, tehát cikleíráshoz, kiegészítéshez, nagyon jó, de az alapötletek kitalálásához sokkal jobb a fizikai találkozó. Sokkal.
Hát igen.
És az a 2 év az biztos, hogy egy kicsit lelassította a projektet.
Igen, sajnos. Éppen a járványkutatásban ott valahogy annyira úgy természetes volt, hogy ezzel foglalkozunk az adott körülmények között, hogy ott elég hatékonyan tudtuk ezt csinálni. De ahhoz kellett az, hogy volt egy ilyen nagy, hogy is mondjam, érzelmi háttere a dolognak, hogy próbáljuk megérteni, hogy mi történik, és hát remélem, hogy hozzájárultunk a egyébként járványok megértéséhez.
Igen, csak egy tipikus gondolat, amit talán új egy kívülállónak. Tehát az, hogy ez egy tipikus matematikai erő. Az, hogy megértem mondjuk, hogy egy hálózaton hogy terjed egy vírus, mondjuk fölépítek egy adott modellt, vannak fix modellek egyébként, és megértem jobban a viselkedését. Onnantól az egy viszonylag kis lépés, az, hogy nem vírusterjedést nézek, hanem információterjedést. Nem információterjedést nézek, hanem hogy hogyan lehet megtanítani mondjuk egy emberekből álló hálózatot, hogyan lehet kontrollálni az információt. Tehát ez az ereje a matematikának. Ahogy van egy erős matematikai megértés és elmélet, hirtelen általában, nem mindig, de általában kinyit 5-6 olyan dolgot, amit kívülről teljesen különbözőnek tekintenének az emberek, mert lényegében ugyanaz. Vagy nem olyan nagyok a különbségek. Ez egy nagyon nagy erő a matematikában.
Nem csak a matematika szempontjából érdekes, hogy más területekről jöhetnek-e még kutatók vagy tudósok, hanem akár a hálózatkutatókon túl más területről, hiszen ez egy óriási, tényleg egy óriási projekt, és nagyon messze vezet majd, hogy hova, arról beszéljünk.
Hát én azt gondolom, hogy az igazi, gyönyörű nagy kihívás az agykutatás. Az az, ami a szent grálja a tudományos világnak szinte, hogy értsük meg az agy működését, ami nyilvánvalóan a hálózat elméletnek ott szerepet kell játszani, mert hát ugye a idegsejtjeink egy hálózatot alkotnak, de nagyon keveset tudunk igazából erről a hálózatról, és épp most volt először az akadémia 200 éves évfordulója alkalmából volt egy nagyon, nagyon jó kétnapos konferencia az akadémián, ahol hát mondjuk két Nobel-díjas agykutató, meg egy úgynevezett agydíjas agykutató, Buzsáki György tartottak előadást, aztán Buzsáki részt vett a Rényiben, még két napot eltöltött, és ott is tartott még két előadást, úgyhogy az látszik, hogy hihetetlen gyors és izgalmas fejlődés van az agykutatás területén, és előbb-utóbb biztos, hogy itt valahogy meg kell érteni ezt a hálózatot, csak hát itt azért az ember úgy hallja, hogy mi mindennel kell tisztában lenni, akkor látja, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát ez egy rendkívül gazdag struktúra, amivel valószínűleg még évtizedekig el fog bibelődni a tudomány, mire azt lehet mondani, hogy valamilyen szintig megértjük, de ez a legizgalmasabb az én szememben a jövőben, úgyhogy mi nekünk, matematikusoknak ezt azért figyelemmel kell kísérni, mert én úgy érzem, hogy talán már most is lehet matematikai eszközöket segítségül hívni, és biztos vagyok benne, hogy minden évben többet.
És a Buzsáki György azt mondja, hogy nagyon nehéz egyébként szemléletet váltani az agykutatás területén. Tehát sok minden változik, de nehézkes ez a tudomány terület.
Mindenhol nehéz.
De mondjuk a matematikában nem lenne ez. Megvan ez a nehézkesség?
Persze, hogy
megvan. Hát itt emberek az életüket áldozzák egy ilyen kutatási területre, pozitívan értve, teljesen. Természetes, hogy nem fognak egy pillanat alatt más gondolni. Egy rendes elméletnek annak pozitív értelemben ellenállása van. Nem hagyja magát csak úgy, hogy jön valami macska Jancsi, és azt mondja, hogy de az nem is úgy van, nem így van. Akkor meggondolja az ember, de ennek van egy súlya, van egy beépített súlya, a súlynak ellenállása van, nem úgy van, hogy rögtön változik. Le kell győznie az újnak a régit, és ha nem tudja legyőzni, akkor nem volt elég erős hozzá, és ez állandóan megtörténik. Tehát állandóan előállnak emberek hatalmas ötletekkel. A múltkor egy magyar öregedéskutató bejelentette, hogy megcsinálta a Riemann hipotézist, azt hiszem, és közölte, hogy de nem fog tovább matematikával foglalkozni, mert neki jobb dolga is van, de aztán a bizonyítása meg nem volt jó, ez az igazság. Tehát rengeteg ember vonzódik a matematikához, és gondolom talán még több az agykutatáshoz. Tehát itt puszta ötleteléssel nem lehet megváltoztatni. Kemény érvekkel, bizonyításokkal, kísérletekkel, és néha bizony szerencse is kell hozzá, hogy áttörjön ez az új. És ez így van jól. Ezzel magával semmi baj. Az, hogy paradigmaváltások vannak, az gyakran azért is van, mert kiürül. Lassan kiürül a régi paradigma, már nem elégít ki bizonyos igényeket, de teljesen természetesen, ahogy az életben is, azért a tudósok próbálkoznak. És amikor eléggé kiürült, akkor az új az előáll, és mondja, hogy de én igen, ezekre, amikre ti teljesen ambivalens válaszokat adtok, azt meg én meg tudom fogni egy egységes, erős módon, és akkor elfogadják. Egyébként van, hogy akkor se fogadják el. Tehát ezért ne tegyünk úgy, mintha a tudósok lennének. Hát,
általában szokták mondani, hogy a tudományos paradigmaváltás az a generációváltással is együtt jár.
Igen, igen.
Fiatalok azok már máshogy állnak hozzá, szóval, mert jobban igen. Meghallják azt a pár dolgot, ami az idősebbektől feléjük áramlik. Egyébként azért voltak, ha nem is megfogalmazva, de hát mondjuk egy olyan 30 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon erős ellentét az alkalmazott és az elméleti matematika között, és hát nagyon gyakran lenézték az alkalmazott matematikát. Talán van olyan ország, még ahol még ma is így van, például franciáknak. De ez valahogy azért javult, a számítógépeknek nagy befolyása volt, mert a számítás technikában ott volt egy elméleti áttörés, ami akkora nagy áttörés volt, tehát ez a PNP elmélet, bonyolultság elmélet kialakulása, akkor áttörés volt, hogy hogy az elméleti matematikában is befolyás szerzett, meg az alkalmazásokat is kezdték erre fölfűzni, úgyhogy ettől kezdve azért olyan nagyobb tisztelettel néztek az alkalmazott. Ugye hát ez valami algoritmusokból jött ki, tehát alkalmazott matematikából jött ki, de aztán kiderült, hogy tényleg erre lehet fölfűzni egy nagy adag elméleti matematikai kutatást is.
Én a kutatásra teljesen pragmatikusan tekintek egyébként, olyan, mint a punk zene. Ott sincs előre megmondva, hogy kell csinálni. Ha úgy működik a zene, hogy felugrasz az asztalra és szétvered a gitárt, akkor úgy működik itt is. Azért alapvetően mi előre akarunk menni, meg kutatni akarunk. Nem válogatunk az eszközökbe előre. Nem lehet előre tudni, hogy mi egy jó matematikai forrás. És ez nagyon fontos, mert ha az ember azt gondolja, hogy tudja előre, akkor elzárja magát nagyon produktív forrásoktól.
Ez a közös munka egyébként hozhat olyan felfedezéseket, amire nem is számítanak?
Biztos.
Abszolút így van.
Meg hát az is nagyon érdekes, hogy mondjuk az agykutatáson túl még van-e bármilyen más terület, amibe vonható.
Szóval az agykutatáshoz hozzá kell tenni, hogy az agykutatók közösségén belül van egy ellenállás azzal szemben, hogy hálózatot csináljunk az agyból. Ez egy érdekes jelenség, hogy ez miért van.
Hogy hálózatként értelmezzék az agy. Igen, hogy nem.
Tehát egyrészt nyilván hálózat az agy valamilyen szempontból. Ezt senki nem kérdőjelezi meg, mert neurónak van minden. De az, hogy ez mennyire releváns, illetve hogy megérthetők-e az alapműködések, vagy ez egy ilyen hordozó struktúra, de nem emiatt működik, ami működik. És a válasz nyilván az, hogy hát mind a kettő igaz. Tehát bizonyos agyi működéseket meg lehet magyarázni hálózatelmélettel, másokat meg például a kémiai, ez egy csomó mindent valószínűleg nem lehet. Vagy meg lehet, de erőltetett, vagy nem az a jó megfogalmazás. Nem az az igazi megértés. De az a kérdés, hogy mennyire. És van egy ilyen ellenállás, ami gyakran félreértés, mert egy tipikus agykutató, az a fajta matematika, amihez ő hozzáfér, az gyakran egy nagyon régi disziplinának egy nem a legerősebb ága, mert nem is találkozik a legerősebb képviselőivel az adott területnek. Mondok egy tipikus ilyen előítéletet, azt gondolják, hogy egy gráf az valami lefixált, kőbevésett, lerajzolt objektum. De egy jó gráfelmélyc az most már nem így gondol egy gráfra, hanem az egy dinamikus. Gyakran úgy gondolunk egy gráfra, ez egy nagyon termékeny, egyébként az egyik fontos pontja a pályázatnak, hogy úgy gondolunk rá, hogy fut egy folytonos dinamika, egy állandó változás, kialakul egy dinamikus egyensúly, és az a gráf, amit megpillantunk, az csak az, hogy lefényképezzük egy adott pillanatban, hogy épp hogy néz ki. És ezek a gráfok, amik így alakulnak ki, azok teljesen másképp néznek ki, mint az, amit valaki lerajzolhat a saját kénye kedvére. Tehát ez egy föloldása a paradoxonnak, amit az elején mondtam például, hogy ez egyfajta javaslat arra, hogy mi az, hogy real life network, hogy az nem olyan, hogy az ellenség, az ellenügyvéd, vagy az ördög ügyvédje lerajzol neked bármit, amivel ki tud bánni az elméleteddel, hanem egy olyan dolog, ami egy természetes dinamikának egy snapshotja. Mi a snapshot magyarul?
Egy pillanat képe.
Ettől teljesen megváltozik a gráfelmélet, és ez annyira új irány a gráfelméleten belül, hogy nem is várhatom el, hogy egy agytudós erről tudjon, mert nincs sehol leírva. Nincsenek monográfiák, még nem tört át. Tehát azért nagyon fontos egy ilyen szinergia és egy ilyen együttműködés, hogy lelassítsuk ezeket a kipárnázottságokat. Ne kelljen megvárni azt a 30 évet, amíg ebből egy tankönyv lesz. Hanem beszéljenek egymással közvetlenül ezek az emberek. Gyakran kiderül, hogy mond nekünk problémákat, és valójában nem is abba tudunk segíteni, amit kérdezett, abba esetleg nem tudunk, de valami, amit mondott, az hirtelen ismerős, és akkor összecsengenek a dolgok. Tehát erre jó egy ilyen nagyon, szerintem. A másik, amire jó, és ezt kifejezetten kimondtuk egymás között, amikor összeraktuk a pályázatot, hogy nem az a cél, hogy mi hálózatelmélyccé váljunk, én már nem fogok fizikussá válni, Laci, gondolom, te se. De az nagyon fontos, hogy fölnőjön egy generáció, akinek természetes, hogy mind a két nyelven beszél egyszerre. Tehát gyakran a következő generáció valósítja meg az igazi szinergiát, mi esetleg le tudunk rakni néhány segítő követ, vagy valami, és ehhez meg kell születni, és belenőni. És akkor jönnek az igazi nagy szinergikus közös eredmények, és ezt mi teljesen elfogadjuk. Nagyon boldogok leszünk, ha ez így lesz.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy ugye 2027-ig tart a pályázat, tehát akkor jár le a pályázat, és azon gondolkodtam, hogy van-e ilyen célkitűzés, vagy együtt dolgozunk, és a legjobb tudásunkat beladva történik majd, amit hoz az élet, vagy pedig van egy végcél egy ilyen pályázat esetében, amit szeretnének elérni.
Eléggé elvárják a pályázat kiírói, hogy legyen egy ilyen végcél, ugyanakkor azért igazán komoly tudományos kutatásban ezt nem szabad nagyon komolyan venni. Tehát minden tudományos kutatásban a legizgalmasabbak azok az eredmények, amiket nem lehetett előre látni. Azt lehet mondani, hogy ha egy kutatásnak az eredményét előre lehet látni, akkor az nem érdekes. Legfeljebb hát ellenőriz valami meglévő eredményeket, vagy valamit. Tehát itt is úgy gondolom, hogy ahogy váratlanul jött ez a bizonyos szubmoduláris egyenlőtlenség, nem számítottunk rá, de hirtelen megláttuk. Ugyanígy én remélem, hogy még például, amire vissza-vissza térünk, ez a dinamikusan változó hálózatoknak az elmélete, hát ez is nagyon fontos lenne, hogy előre lépjünk, és én remélem, hogy tudunk még itt is előre lépni. De hogy mekkorát lépünk előre, az végül is mindegy, mert azért nincs vége a világnak, amikor ez a pályázat lejár. Én remélem, hogy hát főleg a fiatalabbak, hát én már úgy nem fogok nagyon sokáig matematikát csinálni, még egy ideig szeretnék, de folytatni fogják mások, és valószínűleg egész más hozzáállással és más kérdés feltevéssel élve. Ugye én az Erdős Pál iskolába tanultam matematikát. Annak volt egy stílusa, amit a világon nem mindenhol fogadtak el, hogy bármilyen kérdést meg lehet kérdezni, és meg lehet próbálni megoldani, és azt megoldottuk, akkor megkérdezzük a következőt, és nem okvetlenül kell minden egyes kérdést megindokolni, hogy ezt most azért kell megoldani, mert akkor jobban fog termelni a nem tudom melyik gyár, vagy akár matematikán belül, hogy akkor előbbre lépünk, hanem azért kell megoldani, mert ez egy megoldatlan kérdés, és ha a kérdés maga elég természetes, elég érdekes, érthető, hogy mire megy ki, akkor biztos, hogy a megoldása is valamire jó lesz.
Uh-huh. Igen, és ez egy bizalom kérdése. Van egy anekdota, amikor a híres amerikai elméleti matematikus elmegy egy kínai konferenciára, ahol egyszerre van elméleti és alkalmazott matek, és a vacsoránál mellé ül egy pofa, és akkor kérdezi, hogy na és te mit csinálsz? És mondja, hogy én alkalmazott matematikus, hogy jó, de mivel foglalkozol? És azt mondja, hogy Banach algebrák elméletét használom arra, hogy kiszámoljam, hogy a gabonasilóban mennyi gabonát kell tárolni. A Banach algebra az az egyik legabstraktabb elemi matematikai fogalom, és erre az elméleti matematikus így ránéz kiderült szemekkel, mire azt mondja a másik, hogy igen, nagyon nehéz. Mert tényleg nehéz nem lehet, tehát ez olyan, mint festménnyel szögetve, ez olyan ilyen elképesztő. És tényleg van ilyen, és gyakran vannak divatok, és azokat követni kell, de ami ennél sokkal fontosabb, az egy bizalmi kérdés. Tehát az, hogy egy nagyon magas szintű hivatalnokkal beszélt az egyik vezetőnk, most nem megyek bele, hogy ez pont ki volt, aki azt mondta, hogy be kéne vezetni azt, hogy hetenként beszámoljanak a matematikusok, hogy azon a héten mit kutattak. És hát így nézett rá, hogy te jó ég, ez micsoda, és kiderült, hogy ez egy tök jó indulatú hivatalnok volt egyébként, egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy egy hivatalban, ha nem kérnek heti beszámolót arról, hogy mit csináltál, akkor leállnak az emberek a munkával nyilván. Egyszerűen nem értette azt, hogy egy matematikus akkor se áll le, hogyha már éhezik, mert nem tudja abba hagyni a gondolkodást. Ők azért dolgoznak, mert szeretik ezt csinálni. Ez gyakran egy nagyon idegen kívülről lesz látni, hogy ők ezt akarják csinálni, nem egy elvégzendő kuli munkának tekintik. És ez
és nem csak munkaidőben?
Úgy nem tud. Egy ember, ha tényleg beindul, az nem tud leállni. Tehát az 24 órás, gyakran egyébként elég baj, hogy nem tud leállni. Tehát mondjuk, le kell állítani magad, de ez az egyik, és az egész matematika tele van bizalommal, amikor az ember algebrát használ, hogy a saját szakmámról beszéljek, akkor olyan formulákat használ, ami nem látja, hogy miért működik, de működik. És kell, hogy legyen mögötte egy bizalmi háttér, hogy ez működik. Tudom, hogy működik. Akkor is, ha az adott pillanatban nem kontrollálom tökéletesen, és nem értem. Egy festőnek is bíznia kell abban, hogy meg fog festeni egy jó festményt. Ha elkezdi milliméterre kontrollálni, akkor nem fog működni. Ez minden kreatív szakmával így van, csak az a baj, hogy egy kicsit bizalomhiány van a világban, úgyhogy ezt nehezen értik meg. És azért az igazi matematikai szépség, az megegyezik a súllyal, ami igazán szép, annak súlya is van, ezt a matematikusok, ennek mi vagyunk a papjai, ha úgy tetszik, és ezt tényleg nagy erővel tudjuk képviselni. Talán ez a többi tudományban jobban szétválik, azt hiszem.
Hát eleve ugye nagyon sokan nem fogadják el, vagy nem értik, hogy hogy lehet a matematikában bármi szép. Pedig ami érdekes, én egyszer kigyűjtöttem, hogy például a Fields Medal, ez ugye a legnagyobb matematikai fiatalabbaknak szóló kitüntetés, ott az idézetben, hogy miért kapta az illetőt, ezek a szavak, hogy szép, elegáns, ezek rendkívül gyakran előfordulnak, mert valahogy úgy érezzük, hogy amilyen tényleg szép és elegáns, az biztos, hogy fontos. Egyébként ennyiből a művészetekre hasonlít, hogy a matematikában is nehéz megfogalmazni exaktul, hogy mitől lesz valami szép. Azt se lehet megfogalmazni, hogy mitől lesz egy festmény szép. Az egy, ugye a nézőnek, hogy is, a eye in the beholder. De ez ugye a matematikai szépségre is eléggé igaz, ugyanakkor azért eléggé nagy konszenzus van arról, hogy mik a nagy, szép eredmények
matematikában. Meglepően erős konszenzus van, igen. És a másik, ami a matematika nagyon jó, az az, hogy föl tudunk osztani problémákat. Tehát ha találkozunk egy megoldatlan problémával, akkor föl tudjuk vágni kisebb problémákra. Néha megtalálunk egy erősebb problémát, amit vicces módon könnyebb megoldani.
Az is előfordul, igen.
Igen, tehát ez a technika. És alkalmazottabb tudományokban nehezebb elszakadni az eredeti konkrét kérdéstől. De természetesen azért egy igazán jó elméleti fizikus, azt gyakran nehéz megkülönböztetni egy elméleti matematikustól. Tehát minden területen van ez a fajta gondolkodás, analógiás gondolkodás. Nem hiszem, hogy bármilyen tudományból ez hiányozna. Egyfajta extremális pontját képviseljük ennek, mondjuk ezt.
A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet két matematikusával, Lovász László Ábel-díjas matematikussal és Abért Miklóssal, a Dynesnet vezető kutatójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak velünk.